Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, én Molnár Gábor vagyok, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Ez itt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsorunk legérdekesebb témáival. A következő fél órában szót ejtünk majd az orosz-ukrán gabona megállapodás jövőjéről, vagy éppen annak nem létezéséről, illetve beszélünk a gazdasági versenyhivatal legújabb intézkedéseiről is. Tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
30 millió tonna gabona exportja vált kérdőjelessé Ukrajnában a tengeri útvonal esetleges orosz elzárásával. A gabona megállapodás hétfői lejártával nem zárható ki, hogy az oroszok tüzet nyitnak az ukrán teherhajókra, vagy elaknásítják útvonalaikat, mondta el a Trend FM által megkérdezett Oroszország szakértő. A budapesti Corvinus Egyetem oktatója szerint az ukránok eddig nagyjából 10 millió tonna gabona kivitelét voltak képesek nem tengeri úton megoldani. A maradék export sorsa egyelőre rendkívül bizonytalan. Rácz Andrást Maurer Kristóf kérdezte.
Az elmúlt napok egyik legfontosabb aspektusa, ha az orosz-ukrán háborúra gondolunk, a gabona megállapodás felbontása és ennek utóhatásai. Nyilván az egyik legnagyobb kérdés az ukrán gabona szállító teherhajók sorsa, hogy egyetem elhagyhatják-e a kikötőt. Az orosz szerződés végével egyetem elképzelhető-e egy olyan forgatókönyv, hogy az oroszok tüzet nyissanak ezekre a szállítóhajókra?
Ugye az a helyzet, hogy jelenleg nincsenek gabonaszállító hajók ukrán kikötőkben, mert a tavaly júliusi gabonaszállítási megállapodás értelmében ahhoz, hogy ezek a hajók behajózhassanak ukrán kikötőkbe, ahhoz előtte ugye a Bosporusznál ellenőrizni kellett őket, ez felügyelettel ugye török, ukrán és orosz ellenőrzésen mentek keresztül, ugye azt biztosítandó, hogy nehogy esetleg fegyvert szállítsanak Ukrajnának. Na most a gabona megállapodás most hétfőn járt le. Az utolsó gabona szállító hajó egy nappal korábban, 16-án elhagyta Odessa kikötőjét. Jelenleg tehát nincsenek olyan hajók ukrán kikötőkben, amelyek gabonát tudnának szállítani. Ugye megállapodás lejártával már be sem jutnak a Fekete-tengerre, már nincs meg az az ellenőrzés, ami orosz oldalról garantálna ezeknek a hajóknak a biztonságát. Tehát igen, elméletileg mostantól Oroszország már nem vállal kötelezettséget arra, hogy garantálja ezeknek a hajóknak a biztonságát, tehát hogyha új hajó jönne be, akkor nincs arra garancia, hogy az orosz flotta nem nyit rá tüzet, vagy nem aknásítják el a hajózási útvonalat.
Mit okozna ez, hogyha tüzet nyitnának ezekre a hajókra?
Eleve nagyon-nagyon kockázatos háborús övezetben, mert a Fekete-tenger azért aktív harccselekmények zónája. Tehát egy olyan zóna, egy olyan területre behajózni, ahol aktív harccselekmények zajlanak. Még ha maga a hajózási cég vállalná is a kockázatot, erősen kérdéses, hogy lenne olyan biztosító társaság, ami hajlandó biztosítani ezt a hajót. Ugye Ukrajna létrehozott több mint 500 millió dolláros keretet arra, hogy állami garanciával nyújtson biztosítást azoknak a hajóknak, amelyeket esetleg mégiscsak sérülés vagy kár ér, vagy nehogy Isten elsüllyednek, de ezzel együtt is kérdéses, hogy a hajózási cégek megbíznak-e az ukrán állami garanciában, illetőleg vállalják-e a hajó tulajdonosok és a személyzet, hogy behajóznak arra a Fekete-tengerre, ahol az orosz flotta elvileg tüzet nyithat rájuk. Jelenleg teljesen megállt a tengeri szállítás a gabonának. Ha valaki vállalna a kockázatot, hogy behajózik, és az orosz flotta esetleg megrongálja vagy elsüllyeszti azt a hajót, akkor gyakorlatilag garantált, hogy újabb próbálkozó már nem lenne.
Hol hagyja ez Ukrajnát ebben a helyzetben? A gabona export kulcsfontosságú számukra, a világ egyik legnagyobb exportőréről beszélünk. Milyen alternatív lehetőségeik vannak így sarokba szorítva, ha szabad így fogalmazni?
Ugye, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, amióta tavaly júliusban megkötötték ezt a megállapodást, aztán többször meghosszabbították, 1000-nél kicsit több teherhajó rakománnyi mezőgazdasági termék, nem csak gabona, hagyta el Ukrajnát, amelyek összesen 32,8 millió tonnányi mezőgazdasági terméket vittek ki az országból. Ez jelent gabonát, jelent takarmánykukoricát, jelent még néhány más mezőgazdasági terméket. Tehát Ukrajnának így meg kellene oldania azt, hogy ezt a majdnem 33 millió tonnányi gabonát, amit tengerúton exportáltak, ezt más úton lehessen exportálni. Ugye a háború előtt az ukrán éves gabona export az ilyen 41-42 millió tonna volt. A gabona megállapodás óta ebből 33 millió tonna hajón kiment, az azt mutatja, hogy nagyjából 10 millió tonnát tudtak nem tengeri úton exportálni. Tehát vannak nem tengeri exportcsatornák is. Ugye elsősorban vasút, kisebb részben egyébként a Dunán fölfelé is van szállítás, meg hát vannak ilyen ad-hoc megoldások, hogy teherautó és hasonlók. Ugye majdnem egy évet élt a gabona megállapodás, nem látszik az, hogy Ukrajna ezt a majdnem 33 millió tonnás exportot, tengeri exportot ki tudná váltani teljes egészében úgy, hogy a tengeri útvonal elzáródik.
Más szálakon is zajlanak a fejlemények az elmúlt napokban. Harkiv közelében például egy hatalmas orosz csapat összevonás figyelhető meg. 100 ezer katona, 900 harckocsi, és csak sorolni lehet az ott felsorakozott erőket. Mire lehet ezen a vonalon számítani? Azért valóban egy elég nagy csapatról van itt szó. Ukrajnának esetleg itt be kell vetnie például azokat a fegyvereket, amelyek múlt héten Amerikából érkeztek.
Ja, amióta kijöttek azok a hírek, hogy itt a, ez inkább egyébként a Luhanszki körzet, tehát nem a Harkivi körzet, hanem a Luhanszki körzet északi része, hogy ott ilyen jelentős orosz csapat összevonás állomásozik, azóta Ukrajna pontosított, és hozzátették, hogy ez egyébként egy ideje már ott van, tehát hogy nem meglepő, hogy Oroszország ott jelentős erőket állomásoztat, tehát nincs arról szó, hogy itt valamiféle meglepetésszerű orosz támadás indulna. Másrészt ezek az orosz egységek jelentős részben igen erősen leharcolt állapotban vannak. Tehát, hogy mondjak példákat, ugye a 76. Pszkovi elit légideszant hadosztálynak mind a 3000-e ott van itt a Luhanszki körzet északi részében, ami elsőre nagyon impresszív erőnek hangzik, igen ám, de a pszkoviak gyakorlatilag a háború első napja óta harcolnak különböző frontokon, nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek, többször kellett már feltölteni mind a 3000-et, tehát ezeknek a harcértéke az már messze nem az, ami mondjuk tavaly február előtt volt egyik oldalról. Tehát, hogy önmagában a számok nem jelentenek mindent, itt számít az is, hogy ez a 100 000 katona, ha egyáltalán megvan annyi, ezek mennyire kiképzettek, mennyire tapasztaltak, mennyire összeszokottak, és mennyire jó a felszerelésük. Tehát itt azért nem valamiféle, nem arra kell számítani, hogy valamiféle elsöprő nagy orosz támadás indulna, ami holnap után kitűz az orosz zászlót Harkivra. Ugye a második tényező, hogy itt ebben a régióban, tehát a Luhanszki körzet északi része, illetőleg a Harkivi körzetnek, ugye a keleti része nagyon-nagyon nehezek a terepviszonyok támadó hadműveletek szempontjából. Tehát itt a erdős terepről van szó, amelyet elég nagy folyók szegdelnek észak-déli irányba, tehát a Zserebec, az Oszkil, ez mondjuk két nagyobb folyó, van számtalan kisebb, nagyobb folyó, víztározók, tavak, tehát rendkívül nehezen áttörhető ez a terület, vagy rendkívül nehezen lehet ezen a területen nagy támadó műveletet végrehajtani. És ugye az látszik, hogy Oroszország ebben a régióban különböző intenzitással ugyan, de január óta folytat támadó műveleteket. És ehhez képest, amit elértek, az, hogy néhány lakatlan falu és ilyen pici apró település cserélt gazdát 6 hónap alatt. Nem látszik egyelőre az, hogy ez az orosz csapat összevonás ez képes lenne akár csak hadműveleti léptékű áttörés végrehajtására is, nem is szólva arról, hogy valamiféle hadászati léptékű támadó műveletet tudnának csinálni. Az, hogy az Egyesült Államok most átadta Ukrajnának a kazettás lőszerek első néhány szállítmányát, ezek a kazettás lőszerek egyébként egészen pontosan az ilyen csapat összevonások pusztítására lettek kifejlesztve. Tehát az, hogy a Ukrajna a nyugattól kapott nehéz fegyvereket, harckocsikat, gyalogsági harcjárműveket be kell levetnie itt ebben a körzetben, ezt egyelőre még nem tudjuk biztosan, a kazettás lőszerek bevetésére minden bizonnyal sor kerül.
Térjünk át akkor az ukrán offenzívára, amely ugye a tavaszról a nyárra tolódott, és jelenleg azért látványos eredményeket nem lehet észrevenni. Volt itt egy orosz katonai bázis, amely lángokban állt szerda reggel. Volt arról szó, hogy a bahmuti orosz erők bekerítése a cél jelenleg, de valójában mit is látunk itt összességben?
Ugye azért nehéz ezt értékelni, mert valójában nem tudjuk, hogy mi volt az eredeti ukrán terv. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a vártnál lassabban halad az ukrán ellentámadás, ez valójában a saját várakozásainkról szól, és nem pedig arról, amire Ukrajna számított. Mert nem tudjuk, hogy mi volt az ukrán terv. Ha nem az ukrán tervet próbáljuk visszafejteni, hanem azt próbáljuk értékelni, amit terepen látunk, és ebből következtetni, akkor az látszik, hogy Ukrajna arra törekszik, hogy a tüzérségi fölényét, a nyugatról kapott eszközök magasabb minőségét kihasználva rombolja, pusztítsa az orosz hadsereg elsősorban tüzérségét, illetőleg páncélos és gépesített erőit, mindezt úgy, hogy a saját veszteségeket minimalizálja. Ha úgy tetszik, előkészítése zajlik az esetleges később elkövetkező nagyobb léptékű támadó műveleteknek. Na most ennek a fontosságát meg a nagyságrendjét érzékeljük. Az öbölháború idején az Egyesült Államok 41 napig bombázta Irakot azelőtt, hogy a szárazföldi műveletek megindultak volna. És ugye ezt úgy, hogy az Egyesült Államok légiere teljes mértékben uralta Irak légterét. Ukrajnának most ugyanígy gyengítenie kell az orosz védelmet, de úgy, hogy nincs légifölénye. Tehát itt az, hogy ez a tüzérségre alapuló előkészítés, ez több mint egy hónapja tart, ez önmagában még nem biztos, hogy meglepő. Azokhoz a várakozásokhoz képest, amelyek nyugaton voltak nagyon sokak várakozásai, hogy itt ilyen villámháborúszerű gyors nagy áttörések lesznek. Ezek a várakozások eddig nem valósultak meg, nem tudjuk, hogy később évben meg fognak-e valósulni. A rendelkezésre álló időintervallum az körülbelül 3 hónap. Mert ugye nagyjából október közepe vége az, amikor Ukrajnában elkezdődik. Az az esős időszak, ugye Bezdarizsének hívják ukránul, Rákputyicának oroszul, amikor a nagy őszi esők miatt a nem épített utak és mezők gyakorlatilag egy járhatatlan sártengerré változnak. Rákputyica időszakban nagy támadó műveleteket nem lehet végrehajtani. Addig még körülbelül 3 hónap van hátra, tehát Ukrajna, hogyha jelentősebb területeket akar visszaszerezni ebben az évben, akkor azt a következő 3 hónapban kell megtennie.
Rácz Andrást, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal 3 céggel szemben online árfeltüntetési módszereik miatt. A CCC, az Answer és az About You időnként több különböző eredeti árat jelenítenek meg egyszerre, a gyanú szerint gátolva a kedvezmény valós mértékének meghatározását és a fogyasztók tudatos döntéshozatalát, nyilatkozta a GVH kommunikációs vezetője. Horváth Bálint kiemelte, az eljárások megindítása nem jelenti azt, hogy a vállalkozások valóban elkövették a jogsértéseket. Németh Kincső interjúja.
Egy magyar, egy lengyel és egy német cég is szabálytalanul tünteti fel az árait online felületein. Milyen trükköket alkalmaznak, ami miatt a gazdasági versenyhivatal vizsgálatot indít ellenük?
A gazdasági versenyhivatal egyszerre 3 vizsgálatot is indított ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. A vizsgálatok a CCC, az Answer és az About You magyar, lengyel, illetve német üzemeltetőivel szemben indultak, mivel feltehetően jogsértő módon tüntetik fel az akciósként hirdetett termékek árait. A cégek ugyanis egyes esetekben következetlen és követhetetlen módon több különböző eredeti, illetve korábbi árat jelenítenek meg egyszerre, gátolva a kedvezmény valós mértékének meghatározását és a fogyasztók tudatos döntéshozatalát. Az About You emellett valószínűleg a teljes vásárlási folyamat alatt sürgető jellegű tájékoztatásokat tesz közzé a termékek elérhetőségéről, amely szintén jogsértőnek minősülhet.
Ugye tavaly májusban megjelent egy egyértelmű szabályozás arra vonatkozóan, hogy kell feltüntetni az akciós árakat. Azóta látszik-e valamilyen tendencia, hogy esetleg visszaszorult-e a szabálytalanság?
A gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít az online térben az akciók és az árak feltüntetésének gyakorlatára. Az akciók és kedvezmények mértékének, illetve kiindulási alapjának valós és világos ismertetése nagyon lényeges elvárás a fogyasztók szempontjából, hiszen ez teszi lehetővé számukra a termékárak megfelelő összevetését, összehasonlítását. Egy uniós szintű fogyasztóvédelmi jogalkotási csomag keretében tavaly május óta a hazai kereskedőknek is sokkal egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat. A gazdasági versenyhivatal a szabálymódosulások előtt számos módon, többek között részletes tájékoztató videóval is segítette a vállalkozásokat, gyakorlati példákon keresztül bemutatva a jogszerű és kerülendő akciótartási gyakorlatokat. Természetesen sok vállalkozás törekszik arra, hogy betartsa ezeket a vonatkozó szabályokat, ugyanakkor mindig vannak olyanok, amelyek átlépik a jogszabályok adta kereteket, és a gazdasági versenyhivatal pontosan ezért folyamatosan monitorozza az online teret, illetve fogadja a különböző panaszokat, bejelentéseket, és ezek alapján, hogyha ez indokolt, megalapozott, akkor haladéktalanul megindítja az eljárásokat. A versenyfelügyeleti eljárások megindítása természetesen nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások jogsértéseket is elkövettek. Az eljárások pontosan a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam 3 hónap, amely indokolt esetben 2 alkalommal egyenként legfeljebb 2-2 hónappal meghosszabbítható.
És ha kiderül a szabálytalanság, akkor mire számíthatnak ezek a cégek?
Természetesen, hogyha a cégek valóban jogsértést követtek el, akkor a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa, ami egy független szerv, meghozza majd a vonatkozó döntését, és kiszabja, hogyha kell, akkor a különböző szankciót is ezekre a cégekre. Nyilván az a cél, hogy a tájékoztató kampányunkkal is, illetve magukkal az eljárásokkal is alapvetően az a cél, hogy ezek a vállalkozások ezek jogszerűen tájékoztassák a fogyasztókat. Tehát alapvetően az a fő cél, hogyha valóban jogsértő gyakorlatot folytatnak az akciós árak feltüntetése terén, akkor felhagyjanak ezzel a gyakorlattal, változtassanak ezen a gyakorlaton. És ez azért fontos a Nemzeti Versenyhatóság álláspontja szerint, mert a fogyasztók és a GVH tapasztalatai szerint egyes kereskedők számos ravasz trükköt alkalmaznak az árkedvezmény benyomásának keltésére. Ez olyan könnyű haszonhoz vezet egyébként, amelyet valójában nem dolgoztak meg igazi versenykörülmények között, és az árakba beépített, így megszerzett többlet profit pedig az inflációt is hajtja. Az árfeltüntetés tekintetében tehát a kereskedőknek egyértelműen világossággá tenni a fogyasztók számára, hogy mi volt az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár, és ehhez képest mekkora a kedvezményes ár.
Ha a fogyasztók oldalát nézzük, akkor miért fontos az egyértelmű árfeltüntetés? Itt az elsődleges szempont, hogy összetudják hasonlítani ezeket különböző oldalak árait?
Hogyha az online térben vásárolunk, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő napra kész információk birtokában hozhassuk meg a fogyasztói döntésünket, és nagyon fontos az, hogy a kereskedők, az online térben kereskedők, azok ne befolyásoljanak minket ebben a döntésünkben olyan módokon, amit a jogszabályok nem engednek meg. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy valójában mennyibe kerül egy adott termék, valójában milyen plusz költségek rakódnak rá például még a termék árára, mert nagyon gyakran tapasztalható az is, hogy mondjuk a kereskedők meghatároznak egy árat, majd amikor erre ráklikkelünk, a kosarunkba helyezzük, kiválasztjuk és elindítjuk a fizetés folyamatát, akkor kiderül, hogy még különböző plusz költségek vannak, adminisztrációs díj, postaköltség, csomagolási díj, plusz szállítási díj, tehát még rárakodnak különböző költségek ezekre a termékekre, ezek is jogszabályellenesek, a fogyasztókat nagyon világosan már a vásárlás megkezdésekor tájékoztatni kell arról, hogy milyen költségekkel kell szembesülniük egy termék megvásárlásakor, hiszen a döntésüket nem csak önmagában a termék ára határozza meg, hanem az is például, hogy milyen gyorsan tudunk hozzájutni ahhoz a termékhez, mennyi pluszköltség jár még akár a postázással, hogyan tudjuk azt átvenni, át tudjuk venni egy boltban, vagy csak valamilyen küldemény szolgáltató juttatja el azt hozzánk. Tehát nagyon sok szempontot kell mérlegelnünk a döntésünk során, és a fogyasztókat is arra bíztatjuk, hogy olyan oldalakon vásároljanak, olyan oldalakat használjanak, amelyik nagyon világosan tájékoztatják a fogyasztókat ezekről a különböző vásárlási körülményekről, hiszen ezt a jogszabályok írják elő pontosan a fogyasztók védelme érdekében.
A gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét, Horváth Bálintot hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába, köszönjük, hogy velünk tartottak, most pedig következnek a legfrissebb híreink. A viszonthallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.